Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A finn ajándékoztó, a finn Mikulás Jolupukki eredeti figura. A hétvégén Helsinkiben jártam, és a Mikulás figura nevét a szuvenírboltokban láttam leírva. Jolupukki, így két részletben, nagyon érdekes volt. A figurák is furcsák és egyediek. A Mikulás segítő jegesmedvék és koboldok, ők ügyeltek a rendre. Élőben nem is láttam Mikulást, december 6-án ugyanis minden üzlet zárva volt, egy-két szuvenírboltot nyitottak csak meg, meglehetősen hűvös volt, 4-6 fok körüli a hőmérséklet, de az északi területeken ezeket általában sokkal hidegebbnek érezni, mert mindig fúj a szél egy kicsit. És 6-án Finnországban ráadásul a függetlenség napját ünnepelték. A 12. századtól a területet a svédek uralták, egészen 1809-ig. Ekkor a svéd-orosz háborúban Oroszország elfoglalta a finn területeket. Az ország autonóm nagyhercegség volt, az orosz birodalom része. Egészen 1917. december 6-áig, amikor Finnország kikiáltotta a függetlenségét és teljesen elszakadt Oroszországtól. Ezt ünneplik, nem a Mikulás látogatását. Helsinki lakóinak csak 6% a svéd, mégis mindent kiírnak svédül is. Szerintük ugyanis bármilyen kicsi egy kisebbség aránya, erre szükség van, mert a megbecsülés jele. A hivatalokban is csak olyanok dolgozhatnak, akik nem csak finnül, hanem svédül is tudnak. Érdekesség egyébként, hogy mint általában a skandináv országokban, szinte mindenki nagyon jól beszél angolul. Nem is találkoztam egyetlen egy szállodában vagy vendéglőben sem olyan kiszolgálóval, még egyetlen egy taxissal sem, aki ne beszélt volna úgy angolul, hogy igazából Londonban nyugodtan munkát vállalhatna szerintem. Finnország északi részén található lapföld egész évben hóborítja ezt a területet. Ez a vidék alig nagyobb, mint Magyarország, azonban még nálunk 110 ember jut egy négyzetkilométerre, addig lapföldön 2. Lapföld jellemző állata rénszarvas. Azt mondják sokan, hogy a rénszarvasok szabadon kószálnak, úgy képzelik el a külföldi turisták. Ez részben igaz is, de általában a legtöbb rénszarvasnak van gazdája is, tekintettel arra, hogy tenyésztik az állatokat, viszont szabadban tartják, és csak egy olyan eset van, a rénszarvas számlálás, amikor összeterelik a rénszarvasok egy részét, ugyanis a szám alapján kell adózni, hogy azt mondtam, hogy egy részét, az sem véletlen, mert minden finn azért nem szent. Lapföld jellemző emlős állatai még a sarkiróka, a vidra és a nyest, sőt, itt él a rozsomák is, ezt az állatot torkosborznak is nevezzük, ugye, és kicsit a medvéhez hasonlít. Régebben nagyon sok farkas is élt Lapföldön, mára gyakorlatilag eltűntek.
Világszám. Uti könyvek helye.
El lehet menni, meg lehet nézni Jolupukkit, a Mikulást. A finnek ugyanis egy kis faluban berendezték a Mikulás otthont. Ezt a kis falut úgy hívják, hogy Korvatonturi, és Korvatonturiban a Mikulás ipar lényegében mindent meghatároz. Nagyon sokan jönnek ide, főleg az angolok, és nekik aztán izgalmas Mikulás programokat szerveznek, jönnek az ajándékoztól, kell verset mondani angolul, meg minden más izgalmas dolgot. Meg lehet simogatni a rénszarvast, utána a Mikulással el is lehet menni szánkozni egy kicsit, utána el lehet menni motorosszánozni. Tény és való, nagyon jól kitalálták ezt a finnek. Sokáig harcoltak a kanadaiakkal és a svédekkel azért, hogy ki az igazi Mikulás, de 1924-ben született egy cikk, miszerint valószínűleg Finnország az igazi gazda, mert hogy máshol nem lenne elég ennivaló a rénszarvasoknak, és ez a cikk aztán el is döntötte, hogy a mitológia hivatalosan hova helyezi a Mikulás otthonát. Érdekes egyébként az, hogy a Korvatonturi rendőrségnek van egy fontos feladata, a feldíszített Mikulás rénszarvasokat az ünnepségek után össze kell szedniük és össze kell gyűjteniük, mert néha ezek az állatok elkóborolnak. Egyébként lehet írni a Mikulás címére is, Korvatonturiba, de még november elején ezt már el kell küldeni, hiszen több millió levelet postáznak a világ minden tájáról a Mikulásnak. A lapturizmus nem olcsó dolog, egy ilyen kis Mikulás ünnepség, és általában, hogyha valaki itt is akar aludni, a szállás is drága. Az biztos, hogy a finnországi árszínvonal a norvégot ugyan nem éri el, de az európait, pláne a magyart igencsak meghaladja. És hogyha már a rénszarvas minden ajándékot kivitt a Mikulással, akkor egy másik funkciója is van, lehet finom rénszarvas pörköltet kapni a különböző éttermekben. Ez egyébként meglehetősen drága étel. A füstölt rénszarvas filé például kilónként átszámítva 8-9 ezer forintba kerül. A rénszarvas pörkölt a porokkereüsz az egyik legnépszerűbb étel egyébként a Lapföldön és környékén. A finn főváros Helsinki, mint említettem, jóval hidegebb, mint Budapest. Ugyanakkor sokkal enyhébb az időjárás, mint mondjuk Szibériában, a tenger hőmérséklet kiegyenlítő hatása miatt. Egész Finnországban 5 millió ember él, ebből 500 000 laktak a hivatalos adatok szerint Helsinkibe. Én mindig úgy éreztem, hogy ennél sokkal többen, legalábbis ami a város kiterjedését illeti. Reggelenként azért itt is vannak dugók, és ami furcsa volt számomra, hogy akármilyen korán keltem fel, mindig volt autó az utakon. Egy alkalommal például 6 óra körül indultunk ki a repülőtérre, és már mentek dolgozni a finnek. Azért szerintem itt élni úgy november-december környéken elég kemény és elborzasztó abban a tekintetben, hogy reggel 8 óra 30-kor még olyan sötét volt, mint nálunk éjfélkor, amikor reggeliztem, és még 9 órakor sem jött fel a nap. Aztán 10-30-11 óra körül már egy kicsit világosabb van, és egészen délután 2:30-3-ig lehet élvezni azt, hogy nincs teljesen sötét. Azt nem mondtam, hogy a napsütés lehet élvezni, mert én voltam ösztöndíjjal is Finnországban decemberben, és most is ugye voltam kint Helsinkiben, és egyetlen egy alkalommal nem emlékszem, hogy a napot láttam volna, hanem általában a felhők, eső, hófelhők borítják az eget, és a lámpákat azokat még nappal sem tudják lekapcsolni. A finnek legnagyobb tisztelettel kezelt ünnepe a december 6-ai függetlenség napja. Ezen a napon lett Finnország független, ekkor írta alá Lenin a függetlenségi dekrétumot. Érdekes, hogy később aztán a II. Világháborúban nem vesztettek csatát, hanem miután Sztálin felajánlott nekik egy területcserét, és nem fogadták el, a Szovjetunió lerohant bizonyos területeket, és aztán a finnek gyorsan békeszerződést kötöttek, és hadisarcot fizettek, és hát természetesen át kellett adniuk a Szentpétervár környéki területeket. Ezzel együtt viszont a hamar megkötött béke annyiban jót hozott, hogy a finn hajó és gépgyártás fellendült, tőlük rendeltek ugyanis nagyon sok mindent a háborúzó hatalmasságok. Aztán a II. Világháborút követően, mivel hogy ugye Finnország szerencsére a nagy pusztítást elkerülte, viszonylag hamar talpra álltak, és a gazdasági élet olyannyira fellendült, hogy manapság már rengeteg finn világcég van, ugye telefongyártó világcég, faipari világcég, üvegnyilászáró, tépítő világcég, hajógyártó világcég, és emiatt meglehetősen jól élnek a finnek. Bár nem annyira gazdagok, mint a norvégok, mert ugye a norvégok az olajbevétel miatt iszonyúan gazdagok, de azért a finneknek sem lehet okuk a panaszra.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Helsinkiben tökéletes a rend és a fegyelem. Amikor megérkezett a repülőgépünk, szinte percek alatt kipakolták a podgyászt, pontosan úgy, ahogy kell. Sorba kell állni azért a taxiért, amely meglehetősen drága, de precízen és gyorsan bevisznek. Mindenhol elfogadják a hitelkártyát is, és pontosan visszaadnak, úgyhogy természetesen az skandináv országokra jellemző precizitást itt is megfigyelhetjük. Rögtön, amikor jövünk a városba, akkor láthatjuk azt, hogy Helsinki, noha csak 500 000 lakják, azért kiterjedésre meglehetősen nagy, szép, széles utakkal találkozhatunk, és amit rögtön észreveszünk, az egy óriási katedrális, és azt is lehet látni, hogy itt valamilyen orosz kéz van a dologban, ugyanis az Uspenszki székesegyház pont úgy néz ki, mint a Kreml környéki épületek. Tény és való, hogy az orosz fennhatóság idejéből maradt itt ez a székesegyház. Ott van még a luteránis katedrális is, az is egy másik dombon trónol. Tulajdonképpen a Súkiró katedrális és az Uspenszki katedrális székesegyház az, ami a két legfontosabb műemlék itt Helsinkiben. A modern kor építményei közül érdemes megemlíteni a főpályaudvart, ez 1918-ban készült, és egy nagyszerű koncert helyszín is van, egy félig a földbe süllyesztett gránitsziklába robbantott kurcsok is építmény, ezt is érdemes megnézni. Ahová pedig szinte minden turista elzarándokol, az a világörökség részét képező erőd. Még annak idején a svédek kezdték el építeni az oroszok ellen, aztán persze elfoglalták az oroszok, és ők is tovább építették. Kellemes sétákat lehet itt tenni, és bár nagyon hideg van ilyenkor decemberben, megmelegedhetünk finom kis kávézókban, ahol megkóstolhatjuk a finom finn édességeket, bár ezek közül van néhány nagyon kemény, és nem az európai ízlésnek való, de a melegnek azért örülni fogunk. Furcsa az, hogy Skandináviában, így Finnországban is a fiatalok most egy furcsa őrület rabjai, ez a ribak őrület. Sikoltozó lányok és örömtől félájult tinédzserek fogadták a finnországi koncertjein az Eurovíziós Dalfesztivál norvég nyertesét, Alexander Rybakot. Magam is láttam, hogy a Helsinki koncert után két tizenéves lányt ki kellett emelniük a tömegből a biztonsági őröknek, ugyanis az aláírásra várók kis hián összetaposták egymást. A sztárt és kíséretét kordonnal is védték, de így is alig tudták feltartóztatni az erekélyére vágyókat. Szinte mindenhonnan a városok közül ide sereglettek a turisták, hogy megnézzék ezt a furcsa koncertet, és az egészben az az érdekesség, hogy Rybak játszott magyar zenét is, bár elfelejtette, hogy a szerzőt Liszt Ferencnek hívják, de azért szépen játszotta, és az 5 éves korában hegedülni kezdett belorusz származású zenész tovább hódíthatta a finn női szíveket. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!